Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Vajon 2025-ben milyen csillagászati eseményeket figyelhetünk meg? Itt van velünk Szabó Róbert csillagász, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézet igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Csillagfényes 2025-öt kívánok minden kedves hallgatónak. Hát ugye vannak olyan csillagászati események, amik előrejelezhetők, és amiket várunk minden évben, ráadásul olyanok is vannak, amik többször előfordulnak minden évben ugyanakkor. Meteorajokra gondolok, meteorzáporokra, például az augusztusi perzeidákra, és vannak olyanok, amik minden évben egyediek és mások, illetve vannak előrejelezhetetlenek is, amik majd később derülnek ki, jöhet egy-egy fényes üstökös, felrobbanhat egy-egy szupernova, ilyesmi, amit nem tudunk előrejelezni jelenleg.
Ehhez kapcsolódóan kérdezném azt, hogy csillagászatilag jelente bármit is, hogy új év kezdődött január 1-én?
Hát ez csillagászatilag valójában nem. Itt az időszámítás tulajdonképpen kultúrtörténeti jelentőség, ilyesmi van. Hát ez egy megegyezés. Tehát az, hogy hányattól kerülte meg egy bizonyos időponttól kezdve központi égitestünket, a napot, ez a sárgolyó, ez a ugyanakkor lakható nyilván és gyönyörű szép bolygó, hát ez egy konvenció kérdése. A csillagászati méréseket, illetve bizonyos események datálását, visszaszámolását inkább nehezíti az a fajta naptárrendszer, amit mi használunk, hiszen itt vannak szökőévek, szökőmásodpercek, voltak naptárreformok, hogyha visszamegyünk évszázadokat, és bizonyos napok hiányoznak a naptárból. Valójában, ha mi pontosan tudni akarjuk, hogy hány másodperccel telt el egy 2000 évvel ezelőtti bolygó együttállás, vagy napfogyatkozás, vagy holdfogyatkozás, és a mostani dátum között, akkor mindenféle matematikai számításokat kell végeznünk. Hát ilyen szempontból inkább azt mondanám, hogy a tudományos kutatást inkább akadályozza ez a fajta naptárrendszer, de nyilván tudunk ezzel élni, meg vannak erre megfelelő formulák, akár számítógépes programok, és hát tulajdonképpen ez valójában egyfajta adminisztráció, egyfajta mérföldkő mindenki életében, hiszen az emberi élet az véges. Ilyen szempontból természetesen fontosak ezek az ünnepek is, hiszen ezek is, maguk az ünnepek is tulajdonképpen, ezt is jól tudjuk, jól ismerjük, a csillagos éghez és a csillagos égen látható égi testeknek a mozgásához vannak kötve már az ókortól kezdve.
Van-e tudományos magyarázat arra, hogy a Biblia szerint Jézus születését és születésének a helyét csillagok jelezték, vagy ez csak mese?
Tulajdonképpen egy nagyon érdekes, hát nem is úgy mondanám, egy párhuzam, egy nagyon érdekes jelenségről van szó, mert az, ami a Bibliában olvasható, ugye betlehemi csillagként, annak nagyon is valós alapja van, tehát történt olyan együttállás, bolygó együttállás, és nem is csillagokról van szó, de hát ez nyilván az ókori szöveg fordításának, ferdítésének, 2000 éves túlélésének a folyománya, hogy nem csillagászatilag szakszerűleg mai szemmel nézve van meghatározva mondjuk Máté evangéliumában, hogy mi történt a Közel-Keleten, de valójában, hogyha visszanézzük az evangéliumokat, én erről nagyon sokat szoktam beszélni, illetve jelent meg a Magyar Csillagászati Egyesületnek egy újbóli kiadása, a Csillagok a Bibliában címmel, most éppen az adventi időszakban néhány évvel ezelőtt mutattuk be, 30 évvel ezelőtt íródott könyvnek egy új kiadás, aminek nagy része a betlehemi csillagról szól, csillagászati szempontból. Tehát a lényeg az, hogy visszaszámolható, hogy nem időszámításunk szerint egyben, vagy mínusz egyben, vagy nullában, hanem néhány évvel azelőtt a történelmi eseményeket, például a bibliaiban említett népszámlálást, Herodesnek a halálát és hasonló történelmek datálható eseményeket is, ha figyelemeztük, akkor valóban történt egy ilyen jellegzetes esemény, a Jupiter és a Szaturnusznak az együttállása, egy olyan együttállás, ami 864 évente történt csak meg, tehát ritka, és valójában ennek az eseménynek asztrológiai csillagjóslás szempontjából és az akkori tudósok, mert hiszen az akkori tudós papok akár Mezopotámiából, Közel-Keletről az ő tudásukban, fejükben a csillagászat és a csillagjóslás ez még nem vált teljesen ketté, de a lényeg az, hogy a csillagok járását ismerték, a bolygók mozgását ki tudták számolni, és bizonyos jelentőséggel bírt nekik az is, hogy a Jupiter egy királyi bolygó, a Szaturnusz az a zsidóknak a bolygója volt, és alap csillagképen, mi tudjuk, hogy a kereszténységnek a jelképe tulajdonképpen a messiás csillagképében együtt állt, ilyen nagyon ritka együttállás eredményeként ez a két bolygó. Ez mindenképpen jelentett az ókori emberek, tudósok, bölcsek számára egy olyan többletjelentést, ami arra indította őket, hogy akár elinduljanak több száz kilométer távolságból sivatagon át, és ennek a megörökítését látjuk a Bibliában. Tehát mindenképpen valós eseményekre visszavezethető dolgok történtek, és ha akkori szemmel nézzük, akkor ennek bizony még akár olyan jelentősége is volt, amiből azt olvasták ki. Ma már nyilván nem olvasnánk ki modern ember, én remélem legalábbis, mint csillagászként ember reménykedem, a földi eseményekre vonatkozó előrejelzést a csillagokból, de ez akkor nagyon is természetes volt, és azt jelentette az ókori bölcseknek, ez a fajta bolygóegyüttállás Krisztus előtt 4-ben valójában, akkor vissza lehet tekerni a planetáriumokat, ma már akár egy otthoni planetárium programban, vagy egy bárkinek a mobiltelefonján, hogy valóban történt egy ilyen együttállás, ami azt jelentette, hogy megszületett Jézus Krisztus a zsidók királya, méghozzá Jeruzsálemben, és illetve Jeruzsálemhez közel, ott az ókori Júdeában, tehát ez egy nagyon érdekes kultúrtörténeti jelentőség, aminek bizony csillagászati vonatkozása is vannak.
11 nap múlva, ugye ez a Jupiter és a Szaturnusz együttállását jelentette Krisztus születésekor,
amiről beszél. Igen.
De 11 nap múlva a Szaturnusz és a Vénusz együttállása következik be, amit állítólag egészen kis látsővel is tanulmányozni lehet, és hogy ez egyáltalán jelente valamit, vagy ez egy ilyen átlagos csillagászati esemény. Tehát ez nem egy ilyen különleges csillagászati esemény, mint volt a Jupiter.
Hát olyan szempontból különlegesek a bolygó együttállások, hogy két fényes égitestről van szó, szabad szemmel is láthatóak. Ez mindenképpen egy érdekes látvány az esti égen, kor esti égen, ami szintén érdekes, tehát ugye a mi naprendszerünkben a bolygók nagyjából egy jól meghatározott síkban keringenek, ennek az égi vetülete az úgynevezett ekliptika, tehát nagyjából egy vonalon mozognak a bolygók, a hold is, és ezért nem véletlen, hogy időnként, mivel különböző sebességgel mozognak az égen, a bolygók látszólag találkoznak. Most a Jupiter, illetve a Szaturnusz és a Vénusz is ugye most a kora esti égen láthatók, és ott tartózkodnak, és valóban január 18-án mindössze 2 fok távolságra fognak egymástól tartózkodni a vízöntő csillagképen, ez 4 telehold átmérő. Ez viszonylag közeli, tényleg egy kisebb binokulárban, kisebb kézi távcsővel is gyönyörűen megszemlélhető lesz.
De ugyanakkor ezek nagyon messze vannak egymástól.
Természetesen a fizikai távolság az több 100 millió kilométer, ezek csak látszólag a Földről látszanak egy irányban. És ami még érdekes, és ehhez kapcsolódik, hogy a hold is tulajdonképpen csatlakozik ehhez a duóhoz, és volt is január 4-én, néhány nappal ezelőtt, most januárban, egy fedés, amikor is a Szaturnusz elfedte a hold. Tehát a Szaturnusz látszólag a hold mögé került, és bár sok helyen felhős volt Magyarországon, fátyolfelhőzeten keresztül ezt elkötelezett amatőr csillagászat meg tudták figyelni, illetve lesz egy Vénusz-szedés is, az bár nem most szeptemberben, de ha már, majd nem most januárban, hanem szeptemberben az idejében 2025-ben, de ha már a 2025-ös csillagászati látványos eseményekről beszélünk, akkor a nappali égen el fogja fedni a majdnem tele hold, a majdnem tele Vénuszt, ugye a Vénusz is egy sarló, meg korong, fázisváltozásokat mutat, ahogy a nap körül kering, ezt már Galilei felismerte. Tehát szeptember 19-ét érdemes beírni a naptárba. A Vénusz a hold mellett szabad szemmel is egyébként terült idő esetén minden további nélkül a nappali égen, akár a naptól nem olyan nagyon messze is észrevehető. Ez egy nagyon érdekes dolog, nem szokták tudni. Persze a Vénusz ugye maga az esthajnalcsillag nagyon-nagyon látványos, a legfényesebb bolygó, kora esti vagy a kora hajnali égbolton, azonban nappal is látszódik. Tehát amikor ott van mellette a hold, és ott lesz nagyon közel, mert el is fogja fedni, látszólag Magyarországról is, szeptember 19-én, nap folyamán, könnyű szabad szemmel is észrevenni a hold mellett a fényes Vénuszt. amire egyébként úgy nappali égen általában nincs lehetőség, csak nagyon-nagyon elkötelezett, elborult amatőr csillagászok szokták beállítani távcsővel a Vénuszt, és akkor nappali égen is lehet megfigyelni, ami bizonyos veszélyeket is rejtne, hogy a napban nézzen véletlenül az a távcső. De a lényeg az, hogy ilyen esemény is lesz, ez is viszonylag ritka, 2025. szeptember 19-én.
És hát március 14-én teljes holdfogyatkozás és vérhold lesz, ami mennyire ritka esemény egyébként?
A holdfogyatkozás ugye az általában szinte minden évben van, az másik kérdés, hogy Magyarországon egy adott területről ezek mennyire jól láthatók. Egy teljes két napfogyatkozás, meg két holdfogyatkozás lesz 2025-ben, sajnos egyik sem annyira nagyon-nagyon látványos, ez a márciusinak is az elejét fog itt csak látni, ez egy teljes holdfogyatkozás lesz, de Magyarországon nem lesz végigkövethető, mert lenyugszik a hold elég korán az esti égbolton. A két napfogyatkozás közül is az egyik az abszolút nem lesz látható, ez szeptemberben lesz, az egy részleges napfogyatkozás. Március 14-én van ez a holdfogyatkozás, amiről beszéltünk, egy teljes holdfogyatkozás, és két héttel később, ugye új holdkor lehet, elméletileg lehet napfogyatkozás is. Na most akkor lesz egy részleges napfogyatkozás március végén 29-én, ez egy nagyon kis mértékű, néhány százalék nyit harap majd be a holdkorongi a nap korongjába, távcsővel, megfelelő biztonságos körülmények között távcsőes bemutatók alkalmával. Ez egy érdekes jelenség lesz, de sajnos hát még nagyon sokáig kell várni teljes napfogyatkozásra Magyarországról. Azt viszont megemlíteném, hogy 26 és 27 nyarán Spanyolországból különböző helyekről, de teljes napfogyatkozás lesz látható, tehát akit érdekelnek az ilyen egzotikus természeti jelenségek, annak nem kell nagyon-nagyon messzire utazni, és érdemes már most elkezdeni szervezni egy ilyen utat, a családi kirándulásra is alkalmas 2027 és 26 nyara, mind a kétszer, egyszer Észak-Spanyolországban, egyszer Dél-Spanyolországban látható lesz teljes napfogyatkozás. Erre már most érdemes beírni a naptárba ezeket a jelenségeket.
Ön elmegy megnézni?
Hát legalább az egyikre tervezzük a családommal, igen. Én magam már 4 teljes napfogyatkozást láttam, ugye az egyik ezek közül az 1999 augusztusi Magyarországról is jól látható volt, ezen kívül láttam Ausztráliában, az USA-ban, illetve Chilében is. Én azt gondolom már veterán napfogyatkozás megfigyelőként, hogy érdemes rászállni az időt, energiát, pénzt. Én azt gondolom, és ez nem egy, talán nem túlzás azt mondani, hogy a teljes napfogyatkozás, az a néhány perc, ami ilyenkor egy adott helyről megadatik, az mindenképpen a természeti csodák közül az egyik legmegindítóbb, legszebb. Érdemes elutazni, egy ilyet megnézni.
November 8-án pedig eltűnnek a Szaturnusz gyűrűi. Miért tűnnek el?
Igen, változik a rálátásunk a Szaturnusz gyűrűire, és ugye nagyon hosszú a Szaturnusznak a keringés ideje, és időnként alulról, időnként meg felülről látunk rá, ez azért van, mert a Szaturnusznak a dőlés szöge, a forgástengelyének a dőlés szöge az nem pontosan merőleges a keringési síkra, ugyanúgy, mint a Föld forgástengelye, és ugye azért vannak egyáltalán évszakok, 23 fokkal meg van dőlve a keringési síkhoz képest, a Szaturnusznál ugyanez a helyzet, és ennek megfelelően, ahogy a pályáján kering, a Földről tekintve néha alulról, néha fölülről látunk rá, és a kettő között meg előfordul ilyen átmenet, amikor néhány napra, vagy akár néhány évre is szinte teljesen éléről látjuk a Szaturnusznak a gyűrűjét. Ilyenkor szinte tényleg kisebb távcsőben el is tűnik, nagyobbakban csak egy nagyon halvány korong látható, nagyon-nagyon vékony, alig néhány méteres, néhány tízméteres vastagságú korongról beszélünk egyébként, amikor a Szaturnusz gyűrűjéről beszélünk, mert hiszen ilyen távolságból természetesen összeolvad, de valójában egyedi, nagyon kicsi, apró kőzetszikladarabokból áll jeges állapotban ez a szaturnuszi gyűrű, amiről beszélünk, amivel egyébként azt is tudjuk, hogy nagyon fiatal és folyamatosan keletkezik, kell, hogy keletkezzen, mert különben egyébként már régen megsemmisült volna, kiürült volna ez a térrész, ami most jól populált, tehát tele van jeges szikla és kavics darabokkal, ez a Szaturnusz gyűrűje, és a rálátás szöge az pedig változik földről nézve, és ezért ez előfordul, hogy néha az éléről látunk rá.
És a Szaturnusz gyűrűit látcsővel, tehát sima látcsővel is lehet látni?
Így van, ez már 400 éve így van, ugye Galilei is látta a Szaturnusz gyűrűjét, de ő még a nagyon rossz felbontású kezdetleges távcsővével nem tudta felbontani ezt, egy bolygó korongra és azt körülbelül gyűrűre, úgy látta, hogy hármas bolygó van, tehát a központi korong körül, mintha lenne még két tudor jobbról és balról, hát egy jobb távcsővel megnézve, szinte bármilyen, akár kézi látcsővel, akár egy kisebb távcsővel, akár egy vadásztávcsővel, binokulárral megnézve, már látható a Szaturnusznak a gyűrűje. Minél nagyobb nagyítást érdemes használni, ha valakinek van hozzáférése, vagy akár egy bemutató csillagvizsgálóba elmegy, meg tudja nézni a Szaturnuszt, ugye ez a nagyon-nagyon látványos, és mindenki felismeri űrtávcsövek felvételeiről is akár, vagy gyönyörű szép fotókat találni az interneten. De más élmény az, ha valaki egy nagy távcsőbe betekintve a saját szemére látja a gyűrűnek a szerkezetét, akár a korongon is láthat apró részleteket, sőt a Szaturnusznak a legfényesebb oldja is megfigyelhetők egyébként. Tehát érdemes elmenni egy ilyen csillagászat bemutatóhelyre, több is van ilyen az országban. Én most hadd említsem a Svábhegyi Csillagvizsgálat, ami itt van Budapesten, a Normafán, nálunk a Csillagászati Intézetnek a kertjében üzemeltetjük, és a Szaturnusz rendszeresen távcsővégre kapjuk, és rendszeresen bemutatjuk az érdeklődőknek.
Milyen messze van egyébként a Szaturnusz? Mert ugye van még a Mars, ami közöttünk van, meg a Jupiter, és utána van csak a Szaturnusz, nem?
Így van, ugye ez a legkülső bolygó, ami még szabad szemmel látható. Tehát az ókorban is ismert bolygó volt a Szaturnusz, és utána az Uranusz, Neptunusz és a többiekhez természetesen már távcső kellett a felfedezéshez. Ugye ennek az átlagos távolsága az másfél milliárd kilométer a naptól a Szaturnusz, és ebből le kell vonni 150 milliót, tehát egy 10%-ot, mert mi ugye annyira vagyunk. Tehát ez a körülbelüli másfél milliárd kilométer nagyon-nagyon messze van. Tehát több mint 10-szer messze van a naptól, mint a Föld. Tehát a naprendszer külső részeiben található gázóriásról van szó.
2025. februárjában a NASA elindítja minden idők egyik legjobban felszerelt és legmodernebb űrtávcsövét, a Spherexet. Mit lehet tudni erről az űrtávcsőről?
Így van, ez egy infravörös távcső lesz, és hogyha jól emlékszem, akkor ez egy olyan NASA misszió lesz, ami infravörösben fogja feltérképezni gyakorlatilag a teljes égboltot, és nem csak fényességméréseket fog végezni az egyes objektumokról, hanem spektrumot is az infravörös tartományban, ez a közeli infravörös tartományt jelenti igazából. Ilyen távcsővel jelenleg sem Európának, sem Amerikának nincsen, korábban voltak hasonlóak, ugye hiába a James Webb űrtávcső is az infravörösben működik, de a James Webb nagyon-nagyon szűk területet lát az égboltból, és ezeket a nagyon távoli, nagyon halvány objektumokat tanulmányozza, a SpheriX pedig a teljes égboltot fogja lefedni.
És hol lesz ez?
Ebben mindenféle kozmológiai vizsgálatok is megtehetőek majd, aktív galaxisoknak a magja, ezen kívül csillagkeletkezési területek, tehát az infravörös csillagászat az egy nagyon-nagyon fontos része.
Igen, de hol lesz ez a SpheriX? Tehát a James Webb-ről tudjuk, hogy az űrben kering valahol, a nap és a Föld között, nagyjából 1 millió kilométerre a Földtől, vagy valami ilyesmire emlékszem.
Másfél millió
kilométerre. Ez a SpheriX egy stabil helyen lesz, mondjuk a Holdon, vagy a Marson, vagy hol?
Nem, ez is egy űrtávcső lesz, ami azt jelenti, hogy nem egy fix helyen lesz, nem valamelyik égitesten, hanem fellövik, és egy alacsony föld körüli pályán, 700 kilométerre a Föld felszínétől fog keringeni. Tehát nem távolodik el nagyon a Földtől, olyan lesz körülbelül, mint a Hubble űrtávcső, az is föld körüli pályán van, nem távolodott el a Földtől, ennek mindenféle előnyével és hátrányával. A James Webb az jóval távolabb van, ott sokkal fontosabb a stabil környezet, tehát még a földi hatásoktól is minél távolabb érdemes eltenni ezeket a nagyon érzékeny műszereket, hiszen akárhogy is a föld körül keringő, akár bármilyen űreszköz, az ki van téve egyrészt a napsugárzás változásának, olyan értelemben, hogy néha a föld árnyékában van, néha a föld megvilágított oldalán kell, hogy repüljön, tehát nagyon nagy hőmérséklet ingások lehetnek egy-egy ilyen űrtávcső esetében, és ez egy nagy technikai műszaki kihívás egyébként ezt megoldani, de egy kisebb eszköznél, mint a SpheRex-nél, legalábbis a James Webb-hez viszonyítva, meg kisebb költségvetésből is valósul meg, itt általában ez az opció, hogy a föld körüli pályára teszik ezek az objektumokat, és így is ugye megszabadulunk a földi légkör zavaró hatásaitól. Úgyhogy ez egy föld körüli, alacsony föld körüli pályán lesz.
Miért nem helyezett el a NASA, vagy egyáltalán a kínaiak, vagy az oroszok űrtávcsövet a Holdon?
Ezek olyan tervek, amik a közeli jövőben megvalósulhatnak. Ugye azért azt kell tudni, hogy ez még nem egy bejáratott technológia, tehát űrtávcsöveket föld körüli pályára, nap körüli pályára azt lehet mondani, hogy most már rendszeresen felküldünk, földi távcsöveket rendszeresen építünk, de Holdra telepített távcső, Ez nagyon sok technológia kihívás van még, amit le kell győznünk. Eleve a hasznos terhet eljuttatni egy adott helyre, az űrbe, a Hold felszínére, vagy a Mars felszínére, ez nem teljesen triviális. Ugye nagyon érzékeny berendezésekről beszélünk, az egy kérdés, hogy egyáltalán milyen eszközt akarunk vinni, valami kicsit, amit tényleg egyszerűen le lehet tenni, összeszerel állapotba elvinni. Ha egy nagyobbat szeretnénk, nagy, akár optikai, akár infravörös, akár rádiótárcsövet, ilyenről is van szó, hogy a Hold túloldalán viszonylag kicsi a Földről érkező rádiózaj, érdemes lenne egy nagyon csendes, sötét kráterbe telepíteni például egy rádiótárcsövet, akár 100 méter átmérőjűt, az egy nagyon érzékeny berendezés lehetne, de ezeknek a nagy eszközöknek az összeszerelése az ma még nem megoldott. Ugye amint a Hold felszínére visszatér az emberiség, és erre ugye komoly tervek vannak, a Artemis missziója keretében, illetve más országok is készülődnek, tehát ha emberi asztronauták, űrhajósok visszatérnek Hold felszínére, elkezdünk ott építkezni, akár csak olyan bázisokat, ahol ideiglenesen lehet tartózkodni, vagy egyéb bármilyen tevékenység a Hold felszínén beindul, legyen az bányászat, valamiféle építőanyag keresése, összeszerelése. Azt gondolom, az mindenképpen szükséges lesz ahhoz, hogy ilyen eszközöket telepítsünk a Holdra. Egy kis, és idézőjelben mondom, játék távcsövet az bármikor el lehet juttatni a Holdra, mindenféle műszereket eljuttatunk már a Holdra, sőt a Marsra is, helikoptert, meg rovereket, amik ott akár évekig is működtek. Ez megtehető, ennek olyan nagyon nagy tudományos áttörése nincs. Egy nagyobb eszközt lenne érdemes építeni, vannak ilyen tervek, még egyszer mondom, de ennek a technológia megvalósítása az még hátra van, nagyon sok pénzbe is kerül. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen üreszköznek, ilyen távcsőnek a megvalósítása mondjuk a Hold túloldalán az összemérhető, de inkább nagyobb költségkeretet igényel, mint a James Webb űrtávcső, ugye az egyik legdrágább csillagászati eszköz, amit valaha az emberiség épített, több mint 11 milliárd dollárba került. Azért ez meggondolandó, és akkor érdemes ezt meglépni, amikor már a technológia elérte azt a szintet, hogy nagy valószínűséggel működni is fog, és nem futunk bele olyan technikai problémába, ami azt eredményezné, hogy sok milliárd dollár repült ki az ablakon. Úgyhogy ezek érdekes felvetések, és komolyan gondolkoznak róla a tudósok, illetve mérnökök. Én azt gondolom, hogy még néhány évet minimum, de inkább akár egy évtizedet várnunk kell, de akár még a mi életünkben ez megvalósulhat, és egyáltalán nem elrugaszkodott a valóságtól olyan értelemben, hogy egy megvalósítható dologról beszélünk.
Nagyon szépen köszönöm az interjút.
Köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.
Utópia. Az ETO robotika egy fiatal tudományág, amelyet a magyar akadémikus Miklósi Ádám alapított. A kutatók arra keresik a választ, hogyan válhat egy szociális robot az életünk részévé, vagyis milyen egy szerethető robot. Eleinte ijesztő ötletnek tűnhet, de valójában sok gyakorlati előny származhat belőle, például idősek otthonában, ahol a személyzet túlterhelt, a szociális robotok nagyon hasznosak lehetnek. Itt van velünk Miklós Jádám, akadémikus, az ELTE etológiai tanszékének a vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A téma apropóját egy könyv adja, ami nemrég jelent meg, An Introduction to Ethorobotics címmel, magyarul mondjuk bevezetés az etorobotikába. Az első ezzel a témával foglalkozó könyv Miklósi Ádám és Abdai Judit szerkesztésében most jelent meg a Taylor & Francis kiadó gondozásában. Mit jelent az etorobotika?
Röviden azt lehet talán mondani, hogy az etorobotikának a célja, hogy az etológiában, tehát az állatok viselkedésével kapcsolatban megismert szabályokat, viselkedési és kapcsolatos ismereteinket megpróbáljuk a robotika, a szociális robotika számára felhasználhatóvá tenni. Tehát, hogy ezeket a szabályokat valójában az informatikusok, akik ezeket a robotokat programozzák, vagy akik egyre megtervezik ezeket a robotokat, azok tudjanak ezekről a szabályokról, és a robotok viselkedését e szerint is szabályozni legyenek képesek.
Az interdisziplináris, vagyis tudományok közötti megközelítés szerint a szerzők újszerű módon mutatják be az etorobotika alapjait, ötvözve az állati viselkedés és a robotika kutatási területeit, írják a könyv ajánlójában. Milyen állatok viselkedését használták fel a kutatásukban?
Valójában mi elsősorban a kutya viselkedéséből indulunk ki, és ennek az az egyszerű oka, hogy a kutyával kapcsolatban nem csak nekünk az etológia tanszéken van most már egy több mint 30 éves tapasztalatunk, hanem ugye a szociális robotoktól is az a legfontosabb elvárás, hogy egy igazi, valós emberi közegben tudjanak hatékony tevékenységet végezni, mégpedig autonóm módon, tehát teljesen önállóan, zavarásmentesen, azaz ne akasszák meg az egyéb emberi tevékenységeket, sőt valamilyen hasznot is hozzanak, azaz segítsék az embereknek a működését vagy a munkáját, és a kutya erre egy nagyon jó példa a technológiából, hiszen a kutyát is végül is a domestikáció, a háziosztás során arra szelektálták, hogy önállóan képes legyen emberi közegben különböző feladatokat ellátni, akár csak mondjuk egy házőrző szerepet, vagy pedig egy nyájterelést, vagy például valamilyen egyéb segítséget, mint például utóbbi időben mondjuk a vakvezető kutyák is rengeteg ilyen hasznos tevékenységet végeznek. Tehát elsősorban a kutyák viselkedését figyeljük meg, és ezen alapján próbálunk robotokat tervezni, illetőleg persze vannak más szociális állatok is, akár mint a macskát is ide lehet venni, vagy másokat, akiknek a viselkedése adott esetben érdekes lehet.
Azt tudom, hogy az etológiai tanszéken nagyon-nagyon sok kutya kutatást végeztek az elmúlt mondjuk 10 évben, amióta nyomon tudom követni legalábbis interjú formájában azt, amit önök végeznek, de az, hogy kizárólag a kutyát vagy a kutya viselkedését vették alapul az etorobotika megszerkesztésénél, létrehozásánál, az pénzkérdés?
Hát igen, ez mondom, praktikus oka is van, és szerencsésen a kettő az összekapcsolódik. Tehát, hogyha valakinek mondjuk most újra föl kell találni valami hasonlót, és mondjuk csimpázokkal kutat, akkor a csimpázok sokkal kevésbé lennek alkalmasak sok szempontból arra, hogy ezeket a szabályokat könnyen és gyorsan fel lehessen ismerni, és ezt a robotokba be lehessen építeni. Ráadásul van még egy másik izgalmas aspektusa a kutyákkal való kutatásnak, hogy az ilyen módon megépült szociális robotok, azok egy az egyben összehasonlíthatók a kutyáknak a viselkedésével ugyanabban a helyzetben. Tehát például egyébként pont most spanyol kollégákkal dolgozgatunk egy együttműködésen, és ők ugye ilyen négylábú robotokat alkalmaznak arra, hogy egy júnyájat tereljenek ezek a robotok, vagy a robot, és itt nagyon egyszerű például az, hogy a robot teljesítményét egy az egyben össze lehet hasonlítani egy nyájat terelő kutya teljesítményével, ami részben az etológus számára is izgalmas, részben meg ugye a robot tervező vagy a robot építő mérnök számára is egy fontos tanulság, hogy mi az, amit a robot jól tud, vagy jobban tud, vagy éppen sokkal kevésbé képes megvalósítani.
Ha korlátlan lehetőségeik lennének önöknek, önnek, akkor milyen állatok viselkedését tanulmányoznák még az etorobotikához?
Ez egy nagyon izgalmas kérdés, ami érdekes lehet, hogy vannak nagyon szociális madarak, tehát például akár papagájok, de izgalmas lehet mondjuk a meglepő talán a dolog a különböző szociális rovaroknak a viselkedése is, mondjuk méhek, hangyák, akik valamilyen módon egy nagyon komplex közösséget tudnak létrehozni, és közöttük nagyon izgalmas viselkedési interakciók vannak. Tehát ez nagyon nagy tárház van, amiből lehet inspirációt meríteni, és ugye az etrobotikának meg pont az érdekességének előnye, hogy mindenki nem kell ragaszkodni egy-egy konkrét fajnak a teljes viselkedési képletéhez, hanem mi tudjuk keverni is, tehát mondjuk egy olyan robotot is lehet építeni, ami mondjuk az emberrel való kapcsolatának egy jelentős részét a kutya viselkedési modell alapján határozza meg, de mondjuk a robotok közötti interakciók azok mondjuk úgy jönnek létre, hogy mondjuk a hangyák működnek egy adott helyzetben. Tehát itt igazából ilyen hibrid rendszerek előállítására is lehetőség adódik.
Én azt hittem, hogy mást is fog mondani, mégpedig a delfineket, vagy az orkákat, amelyek intelligenciáját nagyon nagyra becsülik az etológusok, gondolom önök is foglalkoztak vele, de hát Magyarországon ez nem egy egyszerű dolog, hogy delfineket figyeljen meg az ember, vagy orkákat.
Vannak praktikus nehézségek is, persze, tehát a delfinek is sok izgalmas kérdést tárnak fel, illetve vettek fel a kutatók szempontjából. Én amikor a hangyákat és a mélyeket mondtam, az is benne volt, hogy azért sokkal egyszerűbb őket tanulmányozni, direkt a lehetőség, tehát a megfigyelés is, meg a kutatás is, ráadásul nagyon sokféle hangyafaj van, vagy méhfaj éppen. A delfinek az egy nagyon speciális társaság, és a kutatásuk meg borzasztóan nehézkes, ugye, hogy nem tudunk közvetlenül hozzáférni a természetes élőhelyékhez, és fogságban meg őket azért tanulmányozni szintén, hát hogy is mondjam, nem csak etikai kérdéseket vett fel, hanem nem is túl praktikus valóban.
Az állatok melyik, vagy milyen tevékenységeit vizsgálták a legaprólékosabban, mint a kutyáknak?
Igazából a kutyákkal pont, hogy ön is említette, nagyon régóta foglalkozunk, tehát ott nem tudunk azt mondani, hogy most ez a, vagy az a viselkedési képesség az, amit nagyon intenzíven vizsgáltunk, de talán kiemelhetek egy párat, hogy az egyik a kötődés, ami egyébként a robotépítésben is nagyon fontos.
Amit mi hűségnek hívunk, nem?
Hát igen, az emberek azt szokták mondani, vagy hogy a kutya szereti őket, ez a másik megfogalmazás, vagy a hű a gazdájához, ez egy teljesen jó megfogalmazás, de a kutatók inkább azért szeretik a kötődést, mert azt jobban tudjuk mérni, mint a hűséget. Ráadásul mi ugye a hűséget azt a gazdától végtelen meg tudjuk kérdezni, de a kutyától nyilván kevésbé. A kötődés viszont az egy jól mérhető viselkedés, ahhoz megvannak a megfelelő objektív tesztek, ahol ezeket tudjuk dokumentálni. És mondjuk ez egy olyan viselkedési forma, ami a robot és az ember közötti kapcsolatot is alapvetően befolyásolja, tehát hogy ez egy komoly kérdés, hogy milyen típusú kötődés jöjjön létre, vagy alakuljon ki mondjuk egy robot és egy ember között, és ugye ez mennyire függjön attól, hogy mi az a feladat, vagy az a szociális helyzet, amiben a robot működik egy emberrel együtt. Ez mondjuk egy ilyen dolog. A másik, amit megfigyelnénk, vagy figyeltünk nem is volt a kutyánál, ez a kommunikáció, az, hogy a kutyák milyen jelzéseket reagálnak, vagy milyen jelzéseket értenek meg, amit az ember irányúban mutat, illetve ez folytva is ugye egy kérdés, hogy az ember milyen kutyajelzésekre érzékeny, mik azok, amik mondjuk nehézséget okoznak neki, amit külön meg kell tanulnia ahhoz, hogy érteni tudja, és ezeket a tanulságokat is megpróbáljuk a robotok szerkesztésénél, építésénél figyelembe venni.
Nemrég az önvezetésével működő ELTE etológiai tanszék munkatársai Kubinyi Enikő vezetésével a patkányok viselkedését tanulmányozták. Azt írják, a kutatás egyik központi célja az volt, hogy betekintést nyerhessünk a patkány csoportokon belül kialakuló hierarchikus erőviszonyokba. Ennek a kutatásnak van köze az önök által publikált könyvhöz, illetve az etorobotikához, illetve az is szerepel a cikkük elején, hogy a rangos Scientific Reports folyóiratban megjelent eredményeknek komoly hatása lehet egyes gyógyszerekre, például a pszichotikumok fejlesztésére is.
Hát ez két összetett kérdés. Az egyik az, hogy az etrobotika az tulajdonképpen egy keret arra, egy gondolkodási keretet nyújt, aminek az a lényege, hogy egy etológusokat arra próbálja rábeszélni, vagy hogy mondjam, egy mintát nyújtja neki a kutatásunk alapján, hogyha egy valamilyen állatot megfigyelnek, és annak a viselkedéséről már nagyon sokat kezdenek el tudni, akkor azt a szabályrendet, ami alapján a viselkedés felszereltetően működik, azt úgy tudják megfogalmazni, hogy az egy informatikus mérnök számára értelmezhető, és azok esetben beépíthető egy robotba. Tehát ez, amit az etológusoknak üzenünk ezzel a megközelítéssel, ezzel a könyvvel tulajdonképpen, erre mutatunk sok példát. Tehát magyarul visszatérve a válaszként, a patkányok, a szociális patkányok viselkedése, amit abból megtanultak a szerzők, hogyan alakulnak a különböző dominancia rendszerek, és ezek hogyan működnek, mi a dinamikája ennek egy ilyen zárt csoportban a hierarchiának, ezek nyilvánvalóan beépíthetők a robotokba, és hiszen a robotok most persze egy fantázia egyelőre még, ők is, ha a nagyobb csapatokban fognak megjelenni, akkor közöttük lévő rangsorok is adott esetben fontosak lesznek, és ezeket a robotoknak valahogy kezelni kell majd valamiféle programozás alapján. Tehát ilyen szempontból van hozzá köze, de azért ez most még messze van a gyakorlati megvalósítástól. A másik része, amit kérdezett, az, hogy a gyógyszerkutatásban a patkányos eredményeket mind lehet használni. Ugye a patkány egyébként egy alap modellállata a gyógyszerkutatásnak, amikor különböző gyógyszereknek, és ahogy most a példa elhangzott, hogy elsősorban a érzelmi motivációs működésre hatását vizsgálják, és ebben az esetben nyilván minél inkább többet tudunk meg a patkányok életéről, annál inkább tudunk olyan teszteket kifejleszteni, amik aztán a később emberen hatandó gyógyszereknek a hatását bizonyos értelemben megfelelően jósolják előre. Mert itt mindig az a probléma, hogy amikor állatokon tesztelünk egy potenciális kémiai anyagot, akkor azért annak az egyednek az ökológiája, a laboratóriumi tartása, az adott csoportnak a genetikai háttere, az mind befolyásolja a hatást. Tehát a gyakori tapasztalat az, hogy ezek az állatokon, még ha tesztek úgymond sikeresek is, abból nagyon kevés az olyan hatóanyag, ami aztán az ember is a megfelelő vagy elvárt hatást fogja kifejteni, és ez részben azért van, mert az állatokon végzett tesztek egyszerűen nem jók, hát nem elég jók ahhoz, hogy megfelelő jóslást nyújtsanak a hatóanyagnak az emberre való hatásáról.
A kötődéshez egy kérdés elég, térnék csak vissza, mégpedig ahhoz, amiről lehet, hogy végeztek már kutatásokat az önök tanszékén, de hogy kiderült-e, hogy hogyan lehet az, hogy a kötődés az erősebb ingereket ad egy kutyának, mint az önérdeke. Tehát még az életét is hajlandó feláldozni a kötődés miatt a gazdájáért, hogy ez miért van?
Ilyen értelemben azért kutatás nincs sok, tapasztalat van talán, vagy hát hogy mondjam, anekdoták vannak, nyilván esetleg az embereknek ilyenkor általában az égőházba beugró kutya képpen jelenik meg, amikor kimenti mondjuk a csecsemőt, vagy felriasztja a családot. Itt nyilván ezek azok a történetek, amiket egy biológus vagy egy etológus nehezen tud megmagyarázni abban az értelemben, hogy most mi a emögöttes dolog. Ahogy azt látni kell szerintem, hogy itt mindig egyedi esetekről van szó. És hogy az embernél is ezek különböző egyedek különbözőképpen reagálnának. Tehát mi emberek sem egyformák vagyunk, ha ilyen helyzetekbe kerülünk, nem mindenki menti meg az illetőket a saját élete árán, mondjuk így. Valószínűleg a kutyáknál is így van. Az, hogy egyes kutyák miért mondjuk így kötődnek ennyire, vagy miért fontos nekik ez, ezt nagyon nehéz tudományosan megmagyarázni, de a csoda, ha szabad ilyet mondani, mégiscsak az, hogy a kutyák között is megjelenik ez a viselkedés, amikor úgy néz ki, hogy az egyedek azok számukra káros helyzetben is, hogy mondjam, egy pozitív vagy egy segítő viselkedés mutatnak, és ez, ami szerintem a kutyában a csodálatos, ami izgalmas, és mondjuk feltehetően egy szerint oroszlán vagy szerint farkas nem biztos, hogy hasonlóan viselkedne egy ilyen helyzetben.
Önök ajánlásokat is tesznek, hogy kiknek, mit és hogyan ajánl a könyv. A második rész az etorobotika alapvetéseit, alakulását és aktuális témáit bemutatva az evolúciós és funkcionális megközelítés fontosságát, az autonómia és az élőség kérdései, valamint a szociális robotoktól elvárt legfontosabb fizikai és szociális képességek is. Mondana valamit az úgynevezett élőség kérdéseiről?
Igen, az egy nagyon izgalmas probléma, ugye, hogy mitől lesz valami élő, és én most nem a biológiai problémára gondolok, hogy mit tekintünk élő szervezetnek, vírusokat, baktériumokat, stb., hanem arra, hogy mondjuk egy ember, tehát most nyilván emberi szempontból beszélgetünk erről, mit tekint élőnek, és egyáltalán hogy hozza meg ezt a döntést. Biztos mindenki már volt ilyen helyzetben, hogy mondjuk egy kicsit rosszabb látási körülmények között úgy valamit látott ottan a messze mozogni, és aztán az esetben kiderült, hogy ez egy falevél, vagy pedig mondjuk egy urántozó veréb ott a zavarban. Tehát, és ez egy folyamat, miközben a szervezetünk, vagy az elménk eldönti, hogy most amit látunk, és ami mozog, és attól függ, hogy hogyan mozog, az most élő-e vagy sem. Ettől függetlenül viszont azok a dolgok, amik valami értelemben mozognak, azokat hajlamos az ember gyakran élőnek tekinteni, legalábbis bizonyos perspektívából. Ez megint csak esetleg ismerős lehet a hallgatóknak, hogyha arra gondolnak, hogy sokan el szokták nevezni az autójukat is, tehát nevet adnak az autónak, vagy olyan kijelentéseket tesz valaki, hogy hát ennek is pont most kellett elromlania, éppen ugye, mint hogyha az illető tárgy tudna arról, hogy most éppen milyen fontos szerepben van, vagy milyen elvárások fogalmazottak meg. Tehát az élőség az nem csak egy doboz, egy kategória, hanem tulajdonképpen ilyen folyamatos jelismerés, vagy folyamatos társítás, amit az ember végrehajt tárgyak vonatkozásában, és ez ugye ez a kérdés a robotoknál még inkább előkerül, mert a robotoktól az az elvárás, hogy nagyon élőként viselkedjenek, de valójában mégiscsak hát valami értelemben tárgyak. És itt egy nagyon izgalmas, hát főleg filozófiai kérdés felé föl, hogy amennyiben a robotok már nagyon-nagyon bonyolultan viselkednek, akkor vajon nem kéne őket majdan egyszer élőnek is tekinteni, és az élőségnek persze bizonyos jogai, ha tetszik, vannak, vagy legalábbis megfogalmazhatók jogok, mondjuk az, hogy minden az elpusztításuk az nem feltétlenül egy etikus cselekedet, legalábbis mindenféle szabályozás nélkül. Tehát ezért izgalmas a kérdés, és mi azt nézzük meg, hogy milyen viselkedések, vagy milyen viselkedéseket mutatnak azok a robotok, és ahhozokhoz az emberek milyen élőséget társítanak. Ezekre vannak aztán különböző javaslataink, illetve hát ezek izgalmas kísérleti problémák is egyben.
Az ön által megfogalmazott robotok kifejezés az ekvivalens a AI-jal?
Hát is részben, mert ugye az AI-ra most már minden az akkora halmaz lett, hogy gyakorlatilag értelmezhetetlen ebben a formában. A nagy különbség azért az mindenképpen az, hogy amikor én robotokról beszélek, és ugye ebben a beszélgetésben most főleg szociális robotokról, akkor ezek valóban háromdimenzióban megnyilvánuló, tényleges munkát végezni képes tárgyak. Tehát ugye az AI nagyon tud virtuális is lenni, ahhoz elég egy laptop, vagy egy számít, vagy bármi hasonló. A robotok azok csak olyanok, amik részben rendelkeznek valamiféle autonomitással, de amit rám fontosabb most az AI-on belül, vagy azon kívül, hogy valóban a 3D, tehát a valós világban működnek, és ott segítenek az embereknek.
A harmadik rész bevezetés nyújt a robotok alapvető felépítésébe, nem mérnökök számára, valamint bemutatja a jelenlegi technikai eredmények által kínált lehetőségeket és azok korlátaik. Mik a korlátai a robotok jelenlegi lehetőségeinek?
Ugye a biológusok nem értünk a robotokhoz, mindenféle filmeket persze mindenki néz, és ott vannak repülő, meg guruló, meg lábon rohangásról, meg víz alatt úszó, meg mindenféle csodák, de a valóság az ennél kicsit ridegebb, tehát sokkal kevesebb, vagy szűkebb a lehetőség, és ezért is fontos az, hogy a biológusok is, akik ilyesmivel szeretnek foglalkozni, kicsit tisztában legyenek a helyzettel. Tehát nagyon egyszerű korlát például, az egy nagyon fontos döntés mondjuk, hogy amit robotot, amit építünk, annak kereki legyenek, vagy lábai. Eznek vannak előnye is, meg hátrányai is. Egy kerekes robot az azért nagyon sok szempontból korlátozottabb, tehát nem tud mindenféle környezetben hatékonyan működni, de tipikusan lépcsőkön nem tud jól közlekedni, vagy egyáltalán nem tud közlekedni. Azok a robotok inkább mondjuk zárt terekbe valók. A viszont cserében egyszerűbb az ő, hogy mondjam, működésük, kevesebb problémát okoz, és sokkal egyszerűbb szerkezetről van szó. A lábbal rendelkező robotok viszont ugye nyilván terepen is inkább tudnak működni, tehát sokkal flexibilisebb, viszont egy sokkal komplexebb rendszer, gyakrabban elromlik, eleve drágább is maga az egész szerkezet, tehát ilyen döntéseket kell meghozni, ismerve azt, és itt nagyon fontos az, hogy ismerjük azt, hogy mi az a helyzet, és itt jön be a funkció, amivel előbb is beszéltünk egy picit, hogy mi az a helyzet, amiben ezeknek a robotoknak teljesíteni kell, és hogyha egy olyan robot, amit itt az elejéről vetett, vagy mondjuk egy idősek otthonában, vagy egy vendéglőben kell neki valamilyen felszólaló szerepet játszani, akkor ott nem tehetően kell egy lábban rendelkező robotot, nagyon jól el vannak a guruló robotok, ha a megfelelő keretekkel rendelkeznek például, de ha az a feladat, hogy mondjuk terepen kell valami szalagot végrehajtani, akár még őrizni valami objektumot, ott meg ide nyilván a lábban rendelkező robotok vannak előnyben.
A negyedik fejezet az etorobotika gyakorlati megvalósítását vizsgálja kulcsfontosságú kutatási projekteken keresztül. Még néhány szót mondana ezekről a kulcsfontosságú kutatási projektekről?
Természetesen itt igazából arról van szó, hogy a robotikában, abban a szociális robotikában vannak hagyományos projektek, olyan robotok, amiket nagyon régóta fejlesztenek, és azt vizsgáltuk meg ebben a részben, hogy ez a fejlesztés ez hol áll, és mennyire sikerült mondjuk az ígéreteket, vagy a terveket megvalósítani. Tehát például az egyik ilyen robot, amit részesen elemzünk etológiai szempontból, azt úgy hívják, hogy a NAU. A NAU robot azt úgy kell elképzelni, mint egy ilyen 50-60 cm magas játékbabát. Egyébként ez egy humanoid, tehát egy kis embert vagy gyereket próbál, utánozni. Nagyon sok mindent tud, de például tipikusan az a robot, amelyik amúgy, hogy ő mondjuk beszél, kicsit jön, megy, meg gesztikulál, tulajdonképpen hasznos dolgokat nem igazán tud csinálni. Az elvárás egyébként az volt a NAU-val szemben, hogy elsősorban az szokásban lesz neki szerepe, és ott valóban sok mindent fejlesztettek is rajta, de praktikus szempontból nem túlságosan, hogy mondjam, nagyon előremutató, illetve hát a másik probléma az, ahogy az egész össze van rakva, ugye tulajdonképpen, ha valaki megnézi az interneten, akkor láthatja, hogy a NAU az úgy működik, mint egy törpe felnőtt, tehát ugye gyerek méretű, de nem gyerek arányokkal bír, hanem inkább az történt, hogy egy felnőttet lekicsítettek. Ettől az egésznek van egy kicsit egy ilyen furcsa, groteszk aspektusa is, ami persze adott esetben elfogadható, csak mindenképpen érdekes, hogy a mérnököt miért ezt a formát választották ennek a robotnak a számára.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Miklós Ádám akadémikus, az ELTE etológiai tanszékének a vezetője volt az Utópiában. Viszont hallásra!
Viszont hallásra, és köszönöm szépen az lehetőséget!
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.